Prolog következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című kétfelvonásos operájáról mesél László Ferenc.
Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a hangmérnök Pap Sándor nevében is, Szejgyű Dénes vagyok, és köszöntöm itt a stúdióban Szabó István ütőhangszeres művészt, akivel tegeződni fogunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Éven, én is köszöntök mindenkit, és téged is.
Miskolci születésű vagy, de valahogy a te neved Debrecen várossal forrt össze. Hogyan alakult ez az utazás? Induljunk Miskolctól, hogyan jutunk el Debrecenig?
Nagyon egyszerűen. Én miskolci születéseként ugye Miskolcon jártam zeneiskolába, utána Miskolcon voltam középiskolás, ahonnan nagyon sokat jártunk át Debrecenben az akkori tanszakkal és tanárunkkal, aki Vrana József tanár úr volt, aki a Debrecen Egyetemmel kormárütő tanár volt, és ő alakította és ő csinálta a Debrecen Ütő Együttest. És középiskolásként mi nagyon sokat voltunk a Debrecen Ütő Együttes hangversenyén, meg egyáltalán a ütő koncerteken, amik annyira rangosak voltak, hogy bennünket nagyon-nagyon megfogtak, és valószínűleg a ütő hangszerekhez és az ütőkamarához való szerelmemet ez alapozhatta meg erőteljesen. És akkor, amikor elérkezett az érettségi időszaka, ugye mi még zenéből is érettségiztünk, az lett a kérdés, hogy az addig Miskolcon szüneteltetett képzést újraindítanák. Akarok maradni Miskolcon, vagy sem? És én azt mondtam, hogy nem, ott van a ütőgyűjtés Debrecenben, és egy nagy élet van, és én oda szeretnék kerülni. Mindez 18 évesen, és azóta ott ragadtam.
Mi az, ami ott tartott téged Debrecenben?
Igazán nagyon inspiráló környezet volt. Én azt gondolom, hogy az életemben így most már 60 felett nagyon sokat gondolkodom rajta, de szerencsém volt, mert nagyon jó emberek voltak körülöttem. Folyamatosan inspiráló közegben lehettem, ugyanígy a középiskolában, ugyanúgy az egyetemen, akkor még főiskola volt Debrecenben. Hát a legnyomósabb indok az az volt, hogy én 19 évesen bekerültem ott a akkor még MÁV zenekarba, ütősként, majd később ütős timpanistaként, végül timpanistaként, és én nagyon-nagyon szerettem a zenekari játékot, a mai napig nagyon hiányzik az életemből, és hát ezért ugye vannak pótcselekvések, ilyen nyári akadémia zenekari turnémenedzselés, meg szervezés, meg projektek készítése Debrecenben is, és akkor én úgy gondoltam, hogy ez egyfajta kiteljesedés, ami mellé az egyetem után jött a Kodály Zoltán Zeneszerzeti Szakközépiskola ütőtanári dolga is. És akkor a barátaim elkezdtek Budapestre hívni, hogy menjek Budapestre, akkor volt próbajáték az operába, ahova nem mentem el. Engem felvettek a MÁV zenekarba, de nem mentem el ütősként dolgozni, mert azt mondtam, hogy hát én annyira jó helyen vagyok Debrecenben, van egy középiskolai állásom, van egy zenekari állásom. A debreceni zenekar akkoriban nagyon-nagyon jó repertoárral rendelkezett, tehát azért a szimfonikus zenekari repertoár mellett játszottunk operettet, játszottunk operát. Egy óriási repertoárt sikerült összeszednem az alatt a 20 év alatt a debreceni zenekarban töltöttem, és a mai napig nem bántam meg, hogy ez így maradt. Aztán 3 évvel később, ugye akkor már megszületett a nagyobbik lányunk, nagyon sok órán volt a középiskolában, és nagyon sok szolgálat volt a zenekarban. A volt tanárom, aki még az egyetemen tanított, felajánlotta, hogy nem mennék-e mellé tanár segédnek 8 órába. Hát a 22-höz képest a 8 óra az nagyon-nagyon csábító volt, és én akkor még nem tudtam, hogy ő beteg lett, és a 8-ból egy hónap alatt 26 lett, tehát még több órám lett, így pálya kezdődött, rám szakadt egy egyetemi tagozat, vagy egy egyetemi intézmény, és akkor még voltam óradóként a középiskolában is, tehát a kevesebből még több órám lett. Hát és aztán én ezt már nem hagytam ott, ez így maradt. Kialakult nagyon-nagyon sok minden, kialakítottam nagyon sok mindent, nagyon sok mindent tovább tudtam vinni abból a sok jó dologból, ami Debrecenben a 74-es indulástól kialakult, meg újra is tudtam építeni új dolgokat, és úgy stabilizáltuk a várost és az ütős életet.
Egy darabig párhuzamosan ment nálad a zenekari játék, illetve a tanítás. Mi volt az a pont, amikor elengedted a zenekari játékot?
Nem biztos, hogy jó a válasz, ugyanis én a zenekari 20.-21. évemet, mint művészeti főtitkár dolgoztam már a zenekari játék mellett, ott sokkal kevesebbet játszottam, ott volt egy igazgatói válság a zenekarban, a igazgató ment, nem volt igazgató, a város nem tudta, hogy milyen pályázatot érjünk ki, a gazdasági vezető lett a megbízott igazgató, és kellett mellé egy szakmai ember, aki segít a zenekarban, és azért én mindig is jól ismertem. Ez strukturálisan jó az agyam, én általában mindig úgy gondolkodom, ha szerintelően azt mondhatom, és elvállaltam. Akkor merésznek tűnt, utána sokáig felelőtlennek, de a végén gyakorlatilag azt gondolom, hogy én ebből nagyon-nagyon sok mindent tanultam, és nagyon sok mindent kaptam. Munkaszervezést, intézményműködtetést, munkajogot, törvényeket, műsoros szállítást, és sosem gondoltam, hogy költségvetést fogok bármikor is készíteni zenészként az életemben, és hát ezt is megkaptam kétszer. Majd amikor stabilizálódott az intézmény, és visszaültem a zenekarban, én akkor már nem éreztem jól magam, az már nem az a zenekar volt, amire én vágytam, és amit én szerettem, és akkor volt az a pont, amikor az egyetemen, ugye régen felsőoktatásban határozott ciklusú alkalmazások voltak a nem vezető oktatók esetében, és 2003-ban engem kineveztek docensnek, és azt mondtam, hogy akkor én nagyon szépen köszönöm, elmegyek az egyetemre docensnek, bármennyire is fáj a szívem, és ott hagytam a zenekart.
Mi nem tetszett a zenekarban?
Az egy nagyon nehéz időszak volt az átalakulásban. Ugye volt több vizsgálat, amit végig kellett venni, revízió, tehát olyan fajta nyomásnak voltunk kitéve. Alulról a zenekari zenészek között és részében volt egyfajta érthető elégedetlenség, hogy miért van ez a rengeteg vizsgálat, miért vagyunk nagyon sok dolognak kitéve, miért nem azt játszunk, amit akarunk, miért van így a költségvetés, miért kevés a pénz. Hát ezek a szokásos, tipikus munkahelyi problémák, amire én természetesnek tartottam, és sose haragudtam ezért. Valószínűleg én koptam, én fáradtam, nekem lett más a hozzáállásom és a gondolkodásom a zenekarhoz. Évekig visszahívtak, tehát ez én nagyon élveztem, mert aztán még évekig kisegítőként működtem, amikor a műpát átadták, és akkor engem hívtak még timpánizni vissza, hogy a kísérleti időszakban a debreceni koncertet csináljuk, meg sok mindent csináltam, de el kellett engednem, és el is engedtem. Örültem, ha visszahívtak, mindig hálás voltam, most már évek óta nem járok vissza, de én azt gondolom, hogy azzal, hogy elengedtem, viszont kaptam nagyon sok minden más lehetőséget az élettől. Most már így bölcsen azt mondhatom, vagy bölcsnek tűnően azt mondhatom, hogy igazok ezek a mondások, hogyha valahol bezáró nyílik helyette egy másik, és nyílt helyette másik egy szlovákiai életem, ami nagyon jól esett, és nagyon szeretem. Thank you.
Hogyan kerültél Szlovákiába?
Ez a középiskolának köszönhető. Akkori igazgató Kozma András kialakított egy partnerkapcsolatot, EU-s pénzek voltak, EU-s pályázatok, és ilyen közös koncerteket a Besztercebányai konzervatóriummal. Úgy kezdődött, hogy nem csak a gyerekek, hanem tanárok is mentek cserekapcsolatra, és egyszer bejött hozzám, amikor tanítottam, hogy mit szólsz hozzá, két hét múlva együnk Szlovákiába. Nem mondtam, hogy ne hülyeskedj, hát én csak óraadó tanár vagyok. Ó, de hát az idősebbekre kíváncsiak, kollega úgyis elfoglalt, gyere el velünk. Hát mondtam, semmi baj, hát nagyon szívesen elmegyek, eltöltöttünk nagyon szép 5 napot. Azok a napok a mai napig megvannak az emlékezetemben, az első találkozás, az első pillanat, amikor az ember oda megy, és ott az akkori igazgató helyettes, Sztrenecsik Péter, ő magyar gyökerekkel rendelkező, tisztán szépen beszélő losonci származású úr, hegedű tanár, akinek nem egyszer voltam bent a hegedű óráján, mert fantasztikusan tanított, és nagyon szerettem az óráit. A elutazásunk előtt megkérdezte, hogy hát beszélgettünk az ütős kollégával, és felvetődött, hogy nem jönnél-e ki hozzánk segíteni. Hát mondtam, hogy figyelj, ráérek, nincs zenekar, belefér az életembe, miért ne? És ez egy ilyen április magasságában volt, és ennyiben maradtunk. És vártam a telefont, nem jött a telefon, majd augusztus 23-án megszólalt, hogy akkor szeptember 1-én kezdeni kellene. Hát mondtam, hogy álljunk meg egy kicsit, miről is beszélgetünk, de szeptember, nem tudom mikor kezdenek, ők később kezdenek, ugye nekik ott állami ünnep és egyházi ünnepek vannak a szeptember elején. Második hétben már ott voltam, és akkor a középiskolában egy félállást kezdtem. Ott teljesen más a szlovák képzés, mint a miénk. Az első időszakban próbáltam segíteni, hogy lehetne átformálni olyanra a képzésüket, mint amilyen a miénk. Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez veszett fejsze, és akkor elkezdtem egy saját struktúrát kialakítani, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni. Ez, ha jól emlékszem, akkor 2007-ben volt, és aztán, hogy haladt a dolog, 2012-ben felvetődött annak a lehetősége, hogy az egyetemen Szlovákiában, ugye a két állam szétválása után a felsőfokú ütőképzés csak Csehországban maradt, Brünóban és Prágában, és Szlovákiában nem volt, és ott van a Művészeti Akadémia, mi lenne, ha elindítanák az ütőképzést, akkor jött az akkreditáció, és a Szlovákiában elkezdtük a ütőhangszeres oktatást, először 2 növendékkel, majd többel. Az elején termünk sem volt, a középiskolában tanítottunk a kevés hangszerrel, majd egyszer csak Európai Uniós pénzből egy egész jó hangszerparkot vásároltak, és alakítottak ki. Ott kellett egy kicsit várni a mesterszak akkreditálására, majd utána a doktori programnak az indítására is. De ez azóta is fut, azóta is megy. Itt ebbe talán a szünet a COVID volt, amikor ugye meg online tanítottunk, tehát akkor sem maradt abba, és akkor sem hagytuk abba. Ami nagyon-nagyon furcsa és nagyon érdekes számomra, hogy most ott tartok a szlovákoknál, hogy egyre fejlettebb és egyre képzettek hallgatók jönnek, ugyanis az első generáció elkezdett már visszafelé tanítani, és az első végzett generációnak a növendékei kerülnek most már hozzám, és innentől kezdve viszont ott tartok. Többször megfordul a fejembe, hogy ott hagyom őket, mert nagyon fárasztó, és rengeteget utazok. Hát leutazok 12 órát azért, hogy letanítsak 9-et, de mégis most már egy olyan generáció kezd kialakulni, hogy egy picit azért szeretném élvezni a sikerét is annak, hogy beleöltünk jó pár évet a kollégáimmal.
Sok szakmával kapcsolatban szokták használni azt a szót, hogy hivatás. De szerintem, hogyha valamire nagyon jó illik, akkor az a pedagógiai hivatás. Neked hogyan alakult ki a pedagógiai hivatásod, a tanári hivatásod?
Én inkább elhivatottságot mondanék mind a kettőre, hogy az ember ezt szereti-e vagy sem. Én nem árulok el titkot, a hallgatóim tudják, én már középiskolás koromban tanárnak készültem. Akkor még nem tudtam, hogy milyen tanár leszek, történelem, vagy ének, vagy milyen. Ez így alakult. Én mindig szerettem emberekkel foglalkozni, én mindig szerettem az embereket, én mindig szerettem segíteni. Nem szeretem bántani, én nagyon tisztelem a kollégáimat, nagyon tisztelem a hallgatóimat, és úgy is próbálok hozzájuk adni. Persze természetes, nem mindenkinek felelez meg, és nem mindenki érti, vagy érzi azt, hogy ez jól működik, de ez így normális. De én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy érdeklődése a másik ember iránt, és a tanárnak, pedagógusnak egyáltalán legyen egy olyan fajta tudása, amit persze mindig fejleszteni kell, és mindig képezni kell, és egy olyan fajta elhivatottsága, hogy hogyan tudjuk építeni és segíteni a fiatalt abban, és abba az irányba, hogy amikor kikerül a nagybetűs életbe, akkor tényleg csak átlépjen a felsőoktatásból. Ugyanazért, ha nagyon jól látjuk, akkor nagyon sokan nehezen viselik és megsínylik azt, hogy egy oktatási szisztémából kikerülnek egy munkavilágába vagy egy életvilágába. Pont múlt héten volt egy beszélgetésem az egyik hallgató, hogy a tanár úr, kérem, itt az alapképzésesek olyan sok mindent kapnak, és rengeteg plusz órát, meg egyebek, de hát mi már itt masteren, miért csak azt az egy órát kapjuk meg, és az is többnyire beszélgetés, és hogy merre megyünk, és hogy dolgozunk mi, de hát, hogy sokkal többet kellene megmondani, hogy azt az egy hangot én hogy játszom, és mit csináljam, és énkor azt szoktam mondani, hogy de hát amikor kikerülsz a nagybetűs életbe, akkor ki fog ott állni melletted. Tudd meg azt, hogy mi arra készítünk benneteket, hogy kezdjen magad dolgozni, de mindig tudja arról, hogy ott állunk melletted. A kérdés van, bajod van, tud visszajönni, tud feltenni a kérdést, ha az éjszaka van, vagy hétvégén, akkor is készen állunk.
Bárkivel beszélek a magyar komoly zenei életből ütőhangszeres művésszel, abban egyetértenek, hogy Debrecen az Fellegvár. Ütőhangszeres szempontból mindenképpen. Ezt hogyan sikerült elérni? Már csak azért is kérdezem, mert azért legyünk őszinték. A magyar komoly zenei élet az nagyon fejnehéz, nagyon centralizált, nagyon Budapest központú. Hogyan sikerült kialakítani egy ilyen ütőhangszeres főváros Debrecenben?
Én a Fellegvárat azért nem szeretem, mert annak van egy kicsit ilyen elefántcsontorony jellege is. Tehát sose volt ilyen, hogy mi ki akarunk Fellegvárat alapítani. Ezt is el szoktam mesélni, hogy én amikor elkezdtem a pályámat, le kellett ülnöm és el kellett gondolkoznom azon, hogy van 5-6 felsőoktatási intézmény, a gyerek mi alapján dönt, és analizáltam, amit az előbb beszéltem róla, hogy én mi alapján választottam. És akkor nagyon bátran úgy gondoltam, hogy ki kell alakítani egy arculatot, ami én vagyok valamilyen szinten, vagy nekem testhez álló, és így működünk, és ezt vállalni kell. Tehát ez az, hogy gyakorlatilag egy széles spektrumot próbálunk adni nagyon erős kamarazenei képzéssel, és azt mindenki kiemeli, a visszatértek, és hogy az mennyire hiányzik, hogyha elkerülnek máshova, hogy nincs az a heti 2-4-6-15 óra kamara, ami működik az intézményben, de ez sose volt az eszembe, hogy én ezt akarok bármit is csinálni. Egyszerűen csak leültünk és dolgoztunk, és engem az érdekelt, hogy a hallgatóim jussanak előre. Egyszer egy díjátadáson ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nekem sose voltak fontosak azok, hogy a hallgatóim mit értek el, azok nekem inkább ilyen divatos szóval minőségbiztosítási visszajelzések voltak, hogy jól haladunk, jó irányba megyünk, és mentünk tovább, és még pesgőt se bontottunk rajta, hiszen már arra készültünk, hogy mi lesz a következő, és merre megyünk. A másik, amit mondasz, hogy fej nehéz. Én örülök, hogy erről beszélünk, mert ezt szerintem nagyon sok ember nem tudja, hogy teljesen más a munkánk, és más a helyzetünk is, és más a feladatunk vidéken, mint mondjuk egy fővárosban. Itt lehet specializálódni Budapesten, lehet azt mondani, hogy most kifejezetten a barokk zenét játszunk, vagy kortárs zenét játszunk, és ezeket nagyon irigylem, hogy nagyon belemélyednek. Nekem egy kicsit úgy kell működni, mint egy vidéki színháznak, nekem adnom kell operettet és műzikelet és drámát és meg vígjátékot, és így kell összeraknunk a koncertünket, hiszen a közönség akkor nem fog eljönni, hogyha nem azt a színes palettát látja. És főleg most, amikor már az egyetemisták megszólítása nagyon-nagyon fontos, egyetemünkön van egy ilyen, a feleségem Váradő Judit a tantárgy felelőse ennek, hogy egyetemisták művelődési koncertlátogatási kreditet kapnak, 8 koncertet kell meghallgatniuk egy szemeszterben, tehát az egyetemista nem fog visszajönni a koncertre, és nem fognak sorbálni, mi már teljesítettük ezt a fél évet, de hogyan tudnánk még egyszer meghallgatni és beülni ezekre a koncertekre. Tehát van egyfajta közönség, fiatal, hallgatónevelésünk. A koncerteknek funkciót adtam, tehát én imádom az ifjúsági koncerteket és a gyerekkoncerteket csinálni, de annak az is a feladata, hogy mikor tanulják meg az egyetemisták, hogy kell gyerekkoncertet csinálni, hanem az egyetemi életükben, és akkor közösen állítjuk össze a műsort. Nagyon nagy térvonat van nekik arra, hogy a műsorral játszhatnak, gondolkozhatnak, kitalálhatnak, hogy mit csinálnak. Én a nagy koncertjeinknek is a egyharmadát körülbelül mindig nyitva hagyom, hogy mi legyen és mit szeretnének játszani, és nem én mondom meg, hogy mi a műsor.
Együtt játszol a hallgatókkal?
Igen, arra törekszem, hogy mindig mindenki, legalább egyszer a képzési struktúra alatt egyszer együtt játszunk.
Ez miért fontos?
Mert az egy másik egyéniség és másik személyiség. Tehát a gondolkodását egy órán nem lehet annyira látni, a rezgését nem lehet annyira érezni, mint amikor együtt dolgozunk. Én azt az időszakot a zenekarban a mai napig csúcsként kezelem, amikor egyedül voltam otthon, kollégáim turnéztak, és mondjuk egy Seherezádéra vittem az összes hallgatómat kisegítésként, és én ültem a timpánénél, és a timpáni mellett. A karmester megőrült tőlem az első két próbám, de a timpáni mellől instruáltam a hallgatóimat, hogy hogy játszok. Aztán megértette, és felfogta, és elnéző volt velem. Persze ez a főpróbára már csitul és csendesedik, és már nincs annyi nyüzsgés hátul, amit nem szeretnek a karmesterek. De egy jó karmester ezt hamar kiszúrja, és hamar megérti, hogy ez nem a unatkozásról, nem a beszélgetésről szól, hanem arról, hogy a hallgatókat igazán csak abban a környezetben lehet megtanítani a zenekari játékra, hogyha egy élő produkcióban, egy gyors projektben részt vesznek, és akkor kapnak nagyon forró, nagyon hirtelen instrukciókat.
Tanítasz, és azt képzelem, hogy a világnak a változását valahogyan érzed a hallgatókon is. Hogyan érzed?
Hát úgy érzem, hogy időnként nem érzem. Volt időszak, amikor a lányaim már felnőttek, de volt, hogy hazamentem a tanításból, és leültem velük, hogy mondják meg nekem, ők fiatalok, körülbelül az a generáció, hogy működik ez a generáció. Magyarázzák el nekem, hogy ez miért így történik, mert én már az én eszköztáram nem így működik. És abban az időszakban a lányaim segítettek ennek az átlendítésen, most meg már a korom segít abban, hogy leülök a hallgatókkal, és kérem őket, és merem őket kérni arra, hogy magyarázzák el nekem, hogy mi miért történik. Illetve hát azért próbálok egy bizalmi viszonyt is, természetesen korlátok között, egy bizalmi viszont is kialakítani a hallgatókkal. A mai fiatalokat én úgy látom, hogy nagyon sajnálom őket. Olyan mértékű információ és nyomás és frusztráltság zúdul rájuk, és annyira nincs lehetőségük megbeszélni senkivel ezeket a dolgokat, hogy hát a plusz óráknak a nagy része arról megy el, hogy ülünk és beszélgetünk, hogy hogyan is lesz és merre felé kell menni. Ugye itt most a következő a mesterséges intelligencia, amely azért a zenészeket is elkezdte fenyegetni, és ezt a hallgatók is nagyon-nagyon érzik, hogy mennyire leszünk kiszorítva, vagy mennyire leszünk fontosak a későbbi időszakban, mint zenészek vagy tanárok, és erről azért nekem van egy elméletem, amit el szoktam nekik mondani, illetve meg szoktunk beszélni, hogy én azt gondolom, hogy a gép a pillanatot, a varázslást nem fogja tudni. Vagy legalábbis nagyon sokára, azt nem mondom, hogy sosem, mert ezt nem tudhatjuk, de nem nagyon fogja tudni megadni, és igazán errefelé haladjunk, hogy próbáljunk meg az érzelmek irányából és a zene és a pillanat irányából megközelíteni a zenéket. Olyan műsorokat rakok, amiket lehet, hogy 25 évvel ezelőtt nem raktam volna bele a koncertekbe, de kénytelen vagyok. Nem azért, mert nem szeretem, akkor nem tartottam hasznosnak. 25 évvel ezelőtt arra kellett tanítani a hallgatót, hogy rakjuk már ki ezt a metronomot és játszunk pontosan, most meg arra tanítom a hallgatót, hogy rakjuk már el ezt a metronomot, énekeljünk, vegyünk levegőt és zenéljünk, és próbáljunk csúcspontokat és negatív csúcspontokat és hatásokat játszani a darabokban, és ehhez képest egyébként átfordítottam a tananyagunkat. Van egy kötelező, a számomra kiégős tananyag, amit mindig, mindenkivel végig kell menni, hiszen az az alapozáshoz hozzátart, de utána azért próbáljunk egy kicsikét a zene irányába elfordulni, amit egyébként ütősként nagyon-nagyon nehéz, mert az ütős repertoárnak a nagy része sem ilyen, de hát erre vannak a átiratok, erre vannak a korábbi koroknak a zeneszerzői, akik segítenek.
A pedagógus szakmát talán hatványozottan veszélyezteti a kiégés. Ahogyan látom, hogy beszélsz a szakmádról, a hivatásodról, én nem érzem, hogy te ki lennél égve. Hogyan küzdöttél meg ezzel a helyzettel?
Erre rá kellett jönnöm, hogy vannak kiégési pontok, és nekem is voltak az életemben olyanok, amikor nagyon magam alatt voltam, és nem értettem, hogy mi történik velem, mert az ember azért hajtja önmagát, a környezetét. Mellettem nem lehet unatkozni, ezt mindenki el szokta humorosan mondani. Fel kellett ismernem azt, hogy mik a töltődési pontjaim. Tehát én tudom magamról most már, hogyha nem hallgatok zenét, nem olvasok könyvet, nem megyek ki a kertbe, az nálam már az első stádium a kiégésben, és akkor el kell kezdenem kicsit csitulni, el kell kezdenem akár szándékosan is könyvet olvasnom, el kell kezdenem, még ha eretnek is a dolog, de könnyű zenét hallgatom, egy kicsit oldódjak, és aztán utána visszamegy ez a történet, de egyébként ha vezetek és megyek Besztercebányára, nagyon sokszor aztán egy órás utat a kocsival megyek, csöndben ülöm végig, mert tisztulok és töltődök. Én ütősként azért nagyon szerencsésnek gondolom magam, hiszen nekünk rengeteg új darab van, és rengeteg új repertoár van a műsoron. Én ezeket keresem, érdekel. Tehát amikor úgy lecsitulok évvégén, az olyan augusztus magasságában van, amikor már kezd hiányozni, hogy zenét hallgassak, foglalkozok, akkor én napokon keresztül ülök a gépek előtt, a videó megosztókat hallgatom, és keresem az új darabokat, túrom a kottákat. A könyvtárunk tele van, az elmúlt években sikerült rengeteg olyan kottát az alapítványunkon keresztül megvennünk, ami tele van olyanokkal, amiket én még el szeretnék játszani, mielőtt nyugdíjba megyek, mert a világ ütős repertoárjának a jelentős dolgai. Tehát azt hiszem, valami ilyen módon lehet ezzel egy kicsit segíteni.
Említetted a nyugdíjat. Milyen vágyaid vannak a következő évtizedekre?
Hát én nem szeretnék nem dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy most még amíg energiával bírom, addig még szeretnék dolgozni. Én igazán a kötelező terheket szeretnék levetni magamról, és azoktól szeretnék megszabadulni. Adminisztráció, értekezletek, nem tudom. Tehát ezeket nagyon szeretném elfelejteni, de amikor ezekből elegem van, akkor bemegyek a terembe, és magamra zárom, és ki sem megyek, és nem találkozom sem kollégákkal, sem semmiféle olyan külső zavaró tényezőkkel. Egyébként meg komolyan mondom, tényleg van olyan, amikor bemegyek 9-kor a teremben, és este 6 órakor jövök ki, és akkor folyamatosan jönnek a hallgatók, és utána egy nagyot sétálok haza, mint ahogy reggel is úgy megyek be, hogy én mindig gyalog közlekedek, és azt a 20-25 perces sétát én megengedem magamnak, kell a ráhangolódás, és kell a leengedés is. Nem viszem haza, mint ahogy a hazai dolgaimat nem viszem be az egyetemre. Ezt is meg kellett tanulnom.
Séta, kert, zenehallgatás, még milyen töltődési pontok
unoka, van? Unoka, ez most a legfontosabb, és ez tölti ki azokat a pillanatokat, amikor van időnk, és megtehetjük. Messze vannak, kezdünk magunk maradni, és egyedül maradni Debrecenben, de azért az a 4 órás útvonat a Szentendrére, hogyha eljövünk unokát látogatni, vagy a kisebbik lányunkat, aki zenész, zongorista Budapestre, nem sajnáljuk az időt rá.
Kedves hallgatóink, a mai arckép véget ért. A műsor során részletet hallottak Tóth Péter koncertinójából, Váradi Judit szólójával, Dobos Dániel Squama, illetve Vajda János Souvenir for Percussion című művéből. A felvételeken a Sonus együttes játszott, vezetőjük Szabó István ütőhangszeres művész, aki a mai arckép vendége volt. Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejgyül Dénest hallották.
A 2026. március 27-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.